Augusztus 18-án ért haza Budapestre Kapu Tibor az Axiom 4-es űrmisszióból, és már az űrmisszió előtt hónapokkal beszélgettünk az őt figyelemmel kísérő orvossal, dr. Nagy Claudia Viviennel, aki a Szembevezhetetlen Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának kardiológus docense, szóval ő van most velünk a vonalban. Halló!
Üdvözlöm a két, jó napot kívánok!
Millió kérdés van, csapjunk bele, mert ez a izgalmas kérdés. Az elsőt hadd kérdezzem meg rögtön itt ezzel az űrorvos titulussal kapcsolatban, hogy hány ilyen űrorvos van ma? Azt tudjuk, hogy most a Magyarországon van az első, ez ön, de hányan vannak Európában, vagy hányan vannak a világon összesen?
Igen, itt először is egy kicsit pontosítanék, mert nem én vagyok az első űrorvos. Előttem már Farkas Bertalannak is voltak űrorvosai, magyar orvos kollégák, kiváló kollégák, akik felkészítették és végigkísérték Farkas Bertalan űrmisszióját. Amiben én vagyok az első európai űrügynökség hivatalos szakképzését elvégzett és az európai űrügynökség által akkreditált űrorvos. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ráépített szakképzést. A képzés idő tartalma másfél év, amely alatt elsajátítjuk gyakorlatilag az űr hatását az emberi szervezetre, ennek minden elmélet és gyakorlati alapját, az űrutazásnak, magának a szabályait, a rendszerét belelátunk, átlátjuk, ugye ez egy teljesen más, mint egy általános orvosi tevékenység, tehát protokollokat kell megérteni, részben mérnöki dolgokat is át kell látni, illetve a képzés során európai asztronautákat kísérünk valós űrmissziókon, kvázi egy ilyen rezidensként, vagy gyakornokként.
Hányan vannak Európában ezzel a képzettséggel?
Nem vagyunk sokan, jelen pillanatban 8 fő van az Európai űrügynökségnél, aki ilyen képesítéssel rendelkezik velem együtt.
Az alapképzettsége az a többségnek kardiológus, mint önnek is, vagy különböző disziplinák is szóba jönnek?
Különböző disziplinák szóba jönnek, nagyon sok sürgősségi orvos van köztük, de vannak belgyógyászok, van pszichiáter is köztük, katonaorvos, repülőorvos, tehát többféle kategóriából jönnek a kollégák, ez azért is nagyon jó, mert egymás között is képviselünk többféle szakterületet, és hát meg tudjuk beszélni a különböző esetlegesen felmerülő problémákat.
Beszéljünk most már Kapu Tiborról. Milyen vizsgálatokon kellett keresztül mennie az űrmisszió után, és voltak eltérések ahhoz képest, amikor kilőtték őket az űrbe?
A visszatérés után is hivatalos űrorvosi protokoll szerint zajlik egyrészt a rendszeres orvosi vizsgálat. A visszatérés után rögtön azonnal már az űrorvos elkezdi a tetőtől talpig való vizsgálatot, az élettani paraméterek felmérését, esetlegesen szükséges beavatkozások elvégzését, és hát napi rendszerességgel követjük utána aztán az űrhajóst, Tibor esetében is ez így volt, és amellett, hogy orvosi vizsgálatok történnek, amellett még egy rehabilitációban is részt vesz, aminek a során az ő fizikális erejét, az egyensúlyérzékelését, ezeket visszaépítjük a normál szintre, ugye a mikrogravitációban ezek például a tartóizmokra, a vázizmok egy része elkezd egy izomvesztés létrejönni.
Ez alapvetően mozgásszervi rehabilitációt jelent ilyenkorra?
Ez alapvetően mozgásszervi rehabilitációt jelent, így van, és hát nem csak az izom mennyiségnek, az izomtömegnek a visszaépítését, de a mozgás koordinációnak is a javítását.
Milyen hosszú volt ez az űrutazás az ő részéről?
Hivatalosan 2 hétre ment volna, de 18 napot tartózkodott végül az űrben Kapu Tibor.
Ez a 18 nap az elmúlt évtizedekre visszatekintve egy rövid vagy középtávú űrutazásnak számít, mert én nekem rémlenek éves hosszúságú űrben eltöltött időszakok is.
Igen, a hivatalos definíció szerint a rövid és hosszú távú űrutazásnak a határa az 30 nap. Tehát ez alapján Kapu Tibor egy rövid távú űrutazáson vett részt, de Például, hogyha összehasonlítjuk Farkas Bertalannal, aki ugye 6 napot tartózkodott az űrbe, akkor ez egy 3-szor annyi ideig tartó űrutazást jelent.
Érdekes, amit mondott a mozgásszervi rehabilitációval kapcsolatban. Hogyan épül le az izom egy ilyen űrmisszió során, és hogyan lehet ezt elkerülni? Szóval vannak-e olyan edzésformák, akár amiket az űrmisszió előtt már gyakorolnak, amik ezt az izomvesztést, ezt lehetőleg elkerülhetővé teszik?
Igen, tehát alapvetően azok az űrhajósok, akik hosszú távú űrmisszióban vesznek részt, a NASA és a Roscosmos hivatalos misszió hosszúsága az 6 hónap, nekik napi rendszerességgel kell edzeniük, 2 órás edzéseik vannak naponta, aminek része a kardioedzés és része az erőedzés is. Erre oda speciálisan oda készített edzőgépek állnak rendelkezésre, tehát van futópad, van kerékpár, illetve van egy erőemelőgép is, amivel ők minden nap edzenek. Mivel a póros izomvesztés szintén 30 nap után kezdődik el a korábbi tanulmányok eredményei alapján, ezért a rövid távú űrutazás során még nincsen szüksége a napi 2 órás edzésre. Egyébként a rövid távon fenntartózkodó űrhajósok is végeznek különböző izomát mozgató edzéseket, például gumiszalagokkal edzenek, ezeket viszik magukkal, Tibornak is volt ilyen gumiszalagos edzése, hogy egy kicsit az izomtónust azért megtartsák, de a kóros izomvesztés az gyakorlatilag egy hónap után kezdődik. De természetesen azért a 3 hét is, tehát a 18 nap az majdnem 3 hét, azért az is az alatt az idő alatt is már elkezdődik egy bizonyos szintű izomvesztés, amit azért vissza kell építeni, amit rehabilitálni kell akkor, amikor ő visszatér a földre, és ez meg is történt nála.
Közben utána néztem, hogy 371 nap volt a leghosszabb egyben űrben tartózkodás. Vélelmezem, hogy ott azért nagyon komoly mozgásszervi rehabilitáció kellett, amikor valaki visszaérkezett egy bő egy év után ebből a mikrogravitációs környezetből. Úgyhogy talán ez a 2 hét ez nem volt ennyire terhelő. Milyen egyéb káros hatásoknak van ott kitéve még az űrhajós? Kozmikus sugárzás, egyebek?
Igen, a sugárzás hatásai sem elenyészőek, azonban ezen az alacsony földkörüli pályán, ahol a nemzetközi űrállomás kering, ott viszonylag védve vannak a kozmikus sugárzástól, akkor kell nagyobb sugárzásra számítani, hogyha például valamilyen naptevékenység van. Az űridőjárást egyébként folyamatosan figyeli és riportálja a NASA, tehát előre lehet tudni, hogyha ilyen van, és olyankor például nem szerveznek űrsétákat. Van sugárzás, ez nagyobb mértékű a földi háttérsugárzásnál, és egyébként van is az űrhajósoknak személyes doziméteretes sugárzás mérő eszköze, amivel mérik a fenntartózkodás alatt az őket érő sugárzást, és ez egyébként a hivatásos, például a NASA asztronautáknál fontos. Van egy olyan élethosszig, vagy hát karrierhosszig tartó sugárzásmérés. Ugye vannak olyan asztronauták, akik többször is hosszabb ideig tartózkodnak, tehát többször 6 hónapos misszióra mennek. Náluk ez a sugárzás az összeadódik, és van egy maximális sugárdózis, aminek az elérését követően többször nem vehetnek részt a misszióban.
De ennek milyen hosszú távú hatásai lehetnek egyébként, hogyha föl lehet sorolni néhányat ebből?
Igen, a sugárzás hosszú távú hatásai ismertek, gyakorlatilag ugyanazok, mint a földi sugárzás esetében, tehát ugye hosszú távon a tumorképződés, az ateroszklerózis, magyarul az érelmeszesedésnek a kockázata növekszik. Ez az élethossziglan tartó sugárzásból összeadódó, esetlegesen véletlenszerűen kialakuló probléma, és hát persze a másik pedig, hogyha valakit akutan, tehát rövid idő alatt nagy mértékű sugárzás ér, akkor pedig a úgynevezett sugárbetegség alakul ki, ami a vérképzőrendszernek az akut problémájával, akut immunológiai deficittel járó, ez egy gyakorlatilag egy akut, és hogyha nagyon nagy sugárzás éri a szervezetet, a halálos kimenetelő betegség, most az asztronautechnáliáról azért nem kell beszélnünk, illetve hát nagyon ritka esetben fordulhat olyan elő, hogy nagyobb sugárdózis éri egy földkörüli pályán az asztronautát, mivel hogy ez ellen mindenféle óvintézkedést megtesznek, tehát a napkitörés a legvalószínűbb ok, de azt például folyamatosan figyelik. De akkor válik ez izgalmassá, amikor majd a mélyűri missziók következnek, például egy Mars misszió esetén, ott már ez az alacsony földkörüli fája, a Földnek a vonzás körzete nem véd úgy a kozmikus sugárzás ellen, és ott sokkal nagyobb sugárhatásnak lehetnek kitéve az asztronauták. Nagyon fontos az mindent megelőzően, hogy az orvosi kiválasztás a szabályoknak megfelelően történjen. Hát a NASA által kiadott szabályrendszer alapján végzett az összes vizsgálat figyelembevételével elvégzett orvosi kiválasztás során egy olyan egészséges asztronautát választunk ki, akinél bármilyen akut esemény bekövetkezésének a valószínűsége a lehető legkisebb. Tehát ezzel csökkentjük annak a rizikóját, hogy valamilyen egészségügyi vészhelyzet fordul elő az űrben. Ezek közé tartozik a pszichiátriai, pszichológiai vészhelyzet is, tehát az asztronautának egy nagyon stabil, reziliens személyiségnek kell lennie, aki jól tűri az esetlegesen ráható fizikális terhet, azt, hogy ő a családjától távol van, nem tud akkor hazamenni, amikor akar, gyakorlatilag idegen emberekkel van összezárva hosszabb időszakon keresztül, és adott esetben, mivel például Tibor esetében ő utasként vett részt gyakorlatilag az űrállomás személyzete között, tehát neki bármilyen helyzetben az ott lévőktől parancsot el kell fogadnia és teljesítenie. Tehát ezeknek mind meg kell felelni, nagyon fontos a pszichológiai egészség és ennek a vizsgálata.
Ők egyébként odafent milyen bioritmus alapján, vagy milyen napi rend alapján élnek? Most arra gondolok, hogy a houstoni időhöz képest élik az életüket, és vannak a normális napszakok, meg van az éjszakai pihenő időszak, vagy ez máshogyan van odafent?
Odafent is mondja, hogy megvannak a napszakok, annyi különbséggel, hogy az űrállomás Greenwichi idő szerint működik. Uh-huh. Amikor például elkezdődik az űrállomáson a munkarend, akkor még hajnali 2 óra van Houstonban.
Greenwichben már reggel 7-8 nagyság rendőr.
Greenwichben már reggel 7-8, így van.
Érdekes volt, amit mondott, hogy a pszichológiai terhelés az milyen. Erről már beszéltünk egyébként egy korábbi alkalommal, viszont volt-e olyan, ami meglepetést okozott, akár Kapu Tibor esetében, akár a fedélzeten lévők esetében, amire valahogy az orvosnak is a Földön reagálnia kell. Ilyen most ebben az Axiom űrmisszióban volt esetleg, vagy ha nem itt, akkor találkozott-e ilyen történettel?
Szerencsére nem történt az Axiom 4-es misszió során semmilyen komoly egészségügyi vészhelyzet. Tibi végig jó egészségügyi állapotnak örvendett, úgyhogy ilyenről nem tudok beszámolni. Természetesen voltak egészségügyi vészhelyzet, kisebb-nagyobb problémák előfordultak már az űrállomás történetében és a korábbi űrmissziók során is.
Még egy fél mondattal visszakanyarodnék a felkészítésre, hogy mennyire volt hosszú ez az orvosi felkészülési időszak még idehaza az expedíció elindulása előtt?
Volt egy orvosi kiválasztás, egyébként a hivatalos orvosi kiválasztás a NASA protokollok szerint történt, és azt még végig csináltuk a befutó 25 fő esetén, akik közül ugye ki lett végül választva 8 fő, orvosi szempontból ebből a 25 főből 8 fő felelt meg, és aztán ezt a 8 fős létszámot a további kiválasztási fázisok során ezt csökkentették le tovább, de az már nem kifejezetten egészségügyi alapelvek vagy egészségügyi kritériumok, hanem egészen más kritériumok szerint, vagy hát részben más kritériumok szerint történt.
Ez már inkább az expedíció céljával, tehát kutatással
ez
és
már inkább az expedíció
össze.
Céljával, hogy milyen volt egyébként a teljesítményük, hogyan tudtak bizonyos feladatokat elvégezni, rövid és hosszú távon. A 4 űrhajós jelölt kiválasztását már ugye a médiában bemutatták, és a 4 űrhajós jelölt befutó űrhajós jelölt kiválasztását követően ők egy egyéves alapképzésben vettek részt még itt Magyarországon, és ennek voltak egészségügyi részei is. Tehát például az egyéves alapképzésük során volt nekik olyan elméleti oktatásuk, amiben alapvetően bemutattuk, hogy hogyan hat az űrutazás az emberi szervezetre, de volt nekik újraélesztés gyakorlatuk is például. Volt nekik folyamatos pszichológiai, ugye említettük azt, hogy a pszichológiai stabilitás rendkívül fontos, ezért heti rendszerességgel volt egyéni és csoportos pszichológiai foglalkozásuk, felkészítésük rendszeres utánkövetéssel és tesztelésekkel, illetve volt nekik fizikális felkészítésük, amelynek része volt a kardiovaszkuláris fittségnek a növelése, az izomtömegnek az optimalizálása, voltak úszóedzéseik is, illetve voltak fizioterápiás kezeléseik. Ezeket mind a Semmelweis Egyetem kollégáinak a segítségével állítottuk össze ezeket a programokat, és végeztük el.
Hát nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt ma. Mikor van a következő hasonló feladata?
Lesz még európai űrhajósom. A következő egy belga űrhajós, aki tervezetten egy 6 hónapos NASA űrmisszió keretében fog majd menni a nemzetközi űrállomásra, előre láthatólag jövő év végén.
Ön másképp készül egy ilyen találkozásra?
Mint egy magyar űrhajósnál? Vagy
nem, hanem 18 nap és 6 hónap között azért egész nagy a különbség.
Nekem hosszabb ideig tart az orvosi készenlét, tehát amikor Kapu Tibor kint volt az űrállomáson, akkor gyakorlatilag én egy 24 órás készenlétben voltam, ott voltam Houstonban végig az Axiom Space irányító központjában, onnan történtek a rendszeres privát orvosi megbeszélések Tiborral, amin én az Axiom orvosaival együtt vettem részt, illetve hogyha bármilyen vészhelyzet lett volna, ami szerencsére nem volt, akkor engem azonnal értesítettek volna, és aztán az irányító központba bekapcsolódok ennek a vészhelyzetnek az elhárításába. Tehát ez egy folyamatos készenlétet jelent, hasonlóan kell elképzelni a 6 hónapos missziót is. Annyi különbség, hogy egy másik kollégámmal együtt ketten viszünk egy ilyen 6 hónapot, hogy egymás között el tudjuk ezt osztani készenni.
Köszönjük.
Hát, gratulálunk önnek is, meg természetesen a Tibornak is, fantasztikus volt. Szerintem van még ebben a témában annyi érdekesség, hogy majd újra beszéljünk róla.
Rendben. Köszönöm szépen én is.
Köszönjük szépen. Dr. Nagy Klaudia Viviennel, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának kardiológus docensével, az Európai Űrügynökség által akreditált első magyar űrorvossal beszélgettünk. Ez volt már az egészségkód.
Köszönjük szépen a figyelmet.
Köszi, Robi. További jó rádiózást, találkozunk jövő héten is. Viszont hallásra.